Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Megvallom, hogy nagyon csodálatosnak találtam az imaórát és az imaórának a gondolatát, hogy csak tiszta forrásból ígyunk, és hogyha valami elromlott is, az Isten jóvá tudja tenni, és sóval megtisztítva, még a mérgezett vizet is. Igen, valami hasonlóról szeretnék én is beszélni, és legfeljebb csak megközelíti a témát. De mégis azt mondom, hogy majdnem úgy álltam, hogy bizonyságtételben mondjam el, hogy ne itt a szószékről, hogy sokan vagyunk, akik szinte napi szinten foglalkozunk gyülekezetünkkel, életünkkel, azokkal a dolgokkal, amik közöttünk történnek, egymással, egymás boldogulásával, hogyan értjük az igét, hogyan fejlődik a gyülekezetünk, milyen problémák vannak. És hát ezt így magunk között úgy megbeszéljük. De valahogy úgy érzem, hogy ha van is valami probléma, azért kellene egy olyan központi megoldás, amelyik helyreállítja a mi gondolatainkat, hogy lássuk meg, hogyha van probléma is, akár a gyülekezetünk életünkben, vagy a magunk, vagy a család életében is, kell lenni egy biztos olyan megoldásnak, amelyik ezeket a problémákat egyöntetően megoldja. Emberileg ez képtelenség. Ez nincs a világon egy olyan megoldás, ami ezt helyre tudná állítani. Ugyanakkor viszont én úgy gondolom, amikor olvastam az ígét, hogy valahol itt kell lenni az igazságnak. Én nem azt mondom, hogy én tudom, hanem most én is keresem veletek együtt. Most szeretnék én is az Úr elé állni, és megkérni, hogy segítsen, mert én csak egy szószóló vagyok, de legyen ő az, aki megtölti tartalommal az igét. Úgyhogy fel fogom olvasni az Isten szent igéjét az apostolok cselekedetéből, a 19. rész első versétől a 6. versig bezárólag, és áldáskérő imára Leventét téged szeretnélek kérni. Tehát álljunk fel, és hallgassuk meg az Isten igéjét az apostolok cselekedetéből, a 19. rész első verstől a 6. versig bezárólag. Így szól az Isten igéje. Lőm pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felső tartományokat Efézusba érkezik, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogyha vagyoné szent lélek. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának, a János keresztségére. Monda pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt. Azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek. Tudnilik a Krisztus Jézusban, mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szállal Szentlélek ő reájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Eddig az Isten igéje, kérjünk áldást az igére.
Köszönöm neked, mennyi édesekem a felolvasott igét, és köszönöm neked ezt a régi történetet, amit téged kérlek arra, hogy te használj. Szolgálat abba, hogy tudjál üzenni számunkra. Uram, én téged kérek arra, hogy az ő gondolatait azt vesd el, és az a szájába azokat a gondolatokat és azokat a szavakat, amelyeket te akarsz üzenni rajta keresztül számunkra. Uram, nekünk meg téged kérek arra, nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi fülünket, a lelki személyünket, nyisd föl, ha tudjuk megérteni igének szent üzenetét. A szent lelked nevében kérem, hallgass meg imádat.
Amen. Tessenek helyet foglalni. Tudom, hogy egy kicsit furcsa dolog, hogy pünkösről prédikálni karácsony előtt, De hát legyünk egy kicsit formabontók, és hát én úgy gondolom, hogy az ige teljesen mindegy, hogy milyen időben adjuk elő, az ugyanúgy aktuális, és ugyanúgy szól hozzánk, hogyha odafigyelünk. Érdekes, hogy ami engem megfogott ebbe az egészbe, hogy Pál apostol bemegy Efézusba, és semmi különösen nem történt, csak valamit észrevesz. És nem korholja őket, nem mondja azt, hogy hát, itt a gyerekek nem valami jól mennek a dolgok, ott is látok valami hibát, nem ezt mondja, hanem kérdez valamit, ami döbbenetes, ami teljesen belehatol a közepébe a problémának, vajon vettetek-e szent lelket, miután hívővé lettetek. Figyeljük ezt a dolgot. Miután hívő, még nem vette a szent lelket. És vettetek-e szent lelket, miután hívővé lettetek. Miért? Miért van a kettő között? Hogy lesz valaki hívő szent lélek nélkül? Hát tulajdonképpen itt van benne az apostolok cselekedetébe, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségére. Ugye? Ott a válasz is. Na, de akkor valami mégiscsak hiányzott. És erre a hiányra mutat rá Pál apostol. Efézusi gyülekezetet, legalábbis én úgy tudom, de javítsatok ki, Pál apostol alapította. És érdekes módon egy megalapított gyülekezetben marginális, úgy mondjuk, probléma, a középponti probléma az, hogy nincsen köztük a Szentlélek. Ma ilyet el se tudunk képzelni. Ha most én bemennék egy baptista gyülekezetbe, és azt mondja, gyerekek, minden szép és jó, amit csináltok, de a Szentlélek hol van? Nekem úgy kidobnának, hogy az csak na. De ez így van. Az így van. Tehát az azt jelenti, hogy itt is, mint ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy a törvény üres önmagába, a szeretettel töltődik ki, ugyanúgy az, hogy hívővé lettünk, az egy forma, de a tartalom a Szentlélek. Hívővé lehet másképp is az ember, lehetnek más vallások is, lehetnek más vallásokban is hívők, de Szentlélek csak azoknak adatik, akik Jézus Krisztus befogadták a szívükbe. Senki másnak. Na most akkor egy kicsit menjünk beljebb. Szóval 6 oldalt el szeretném olvasni. Szóval azt mondja, a Szentlélek az a titokzatos valaki, aki az önmagát Jézusban kijelentő Istent teszi számunkra elérhetővé. Egyetlen egy embernek sem, és egyetlen közösségnek sincsen lehetősége elérni Istent, csak Jézus Krisztuson keresztül. Az élő, teremtő Isten jött el ember formájában, tehát nyilvánvalóan, hogy csak rajta keresztül lehet eljutni az Istenhez. Senki nem jöhet én hozzám. Ugye? Ismerjük az igét. Menjünk csak tovább. Kezd kicsit világosodni a dolog. Azt mondja, hogy ő nem csak velünk akar lenni közösségbe, hanem bennünk akar lenni. A kettő között megint csak különbség van. Pál apostol megérkezik a legnagyobb kis-ázsiai kikötővárosba, Efézusba. Ott találkozik néhány hívővel, beszédbe elegyedik velük, és beszéd közben megérzi, hogy valami nincs rendben náluk, valami baj van velük. Milyen lehetett ezeknek a hívőknek az élete Szentlélek nélkül? Vagyis milyen volt? Erőtelen, gyümölcstelen, örömtelen, békétlen, szeretetlen, bezárkózó, szóval hiányzik belőle valami, helyesebben valaki, a Szentlélek. Az élő Isten személyes lelki jelenléte. Tehát azok a negatívumok, amelyeket Pál apostol észrevett Efézusban, az rögtön tudta, hogy tehát Jézus Krisztus, ha közte van egy gyülekezetnek, akkor nem lehetségesek ezek a negatív megnyilvánulások. Tehát ez már önmagáról beszél. Tehát erőtelen nem lehet, gyümölcstelen nem lehet, örömtelen nem lehet. Tehát akkor menjünk tovább. Az az élet, amiért vagyunk, amire teremtettünk, Isten képe és hasonlatossága, szellemi, lelki módon, tehát jó és érdemes legyen élni. Tehát az a cél, hogy minden embernek, aki ide beteszi a lábát, annak jó és élete legyen, és mondja azt, hogy érdemes élni. De ezt hogy tudja megteremteni a Szentlélek? Csak nyilván akkor tudja megteremteni, hogyha nem csak közöttünk van, hanem bennünk van. Igaz, Mártika? Jó, ahogy mutatod, biztos vagyok benne. Folytassuk tovább. Ha fizikai életünket veszük példának, akkor ha valaki nem vesz magához ételt és italt, akkor sok mindenféle baja származik belőle. De ha nem kapunk szellemi táplálékot felülről, abból még több és nagyobb baj lesz, és sokféle baj mutatkozik egyszerre. Ilyen a Szentlélek nélküli élet. Tehát hiányzik valami, elbonási tünetek vannak, tehát olyan az embernek a szervezete olyanná válik fizikailag, hogyha hiányzik, hogy meglátszik rajta. Mondjuk például egy ősi példát, hogy a hajósoknál, hogyha egy oldalú volt a táplálkozás, nem volt vitamin, stb. Mindegy, skorbutot kaptak. Tehát nyilvánvalóan, hogy az valahol megjelenik ez a hiánytünet. De a lelki életben ugyanúgy. A lelki életben valami hiányzik, akkor vesszük észre, hogy az egyéni életünkben is bajok vannak. Érezzük azt, hogy nem működik a lelki életünk, mint ahogy a szervezet sem működik megfelelő táplálék és vitaminok nélkül, és akkor elkezdünk pánikba esni. A gyakorlat mit mutat? A gyakorlat azt mutatja, hogy megpróbálunk jó lelki életet élni, megpróbálunk jó hívők lenni. Na ez az, amikor mi kezdünk el valamit. Az már eleve jó nem lehet. Tehát nyilvánvalóan, hogy meg kell keresnünk azt az utat, amiben nem mi vagyunk a kezdeményezők, hanem mi vagyunk az átadók, amiben átadjuk magunkat, és Isten a kezdeményező. Folytassuk tovább. Olyan egy ilyen gyülekezet, hogy a Szentlélek nélkül más gyümölcsöt terem, mint a lélek által. Mást, hasonlót az eredetihez, a lélek gyümölcséhez, de nem azonosat, nem ugyanazt. Ez egy döbbenetes dolog. Hasonlít a viselkedésünk, az a mi vallásos formánk, de mégsem ugyanaz, mint ami nem eredeti, nem tiszta forrás. Nem mondhatjuk azt, hogy ezt Jézus Krisztus kezdeményezte. És honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk azt az eredményből, a gyümölcsből. Hogy nem egyszerűen képtelen az ember egy olyan lelki életet élni, amelyik megtart minket, amelyik a másikhoz el tud jutni, amelyik új életet tud a másikba fakasztani. Mert élet csak életből származik. A lélek nélküli életben ez úgy néz ki, hogy szeretet helyett érzelgősség van, szentimentalizmus, öröm helyett mámor, nem egy belülről sugázó derű, külső hatásokkal felidézett jókedv, békesség helyett görcsös önuralom, jóság helyett jótékonykodás, amelyik nem annyira a másikon segít igazán, hanem önmagát mutogatja, hangosan kérkedve a jóság látszatával. Erő helyett erőszakoskodás, ha nincs felülről kapott igazi energiánk, hát legalább mutatjuk, hogy gyöngének ne látszódjunk. Bölcsesség helyett bölcselkedés, okoskodás, tehát nem felülről kapott világosság, csak önmagáért való vitatkozás, nem is old meg semmi problémát. Az élő hit helyett vallásoskodás van, nem él és nem fakad belőle élet. Ez a száraz igazság. És ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt mondjuk, hogy ez így van. És ne szégyeljük azt, hogy a saját életünkben, vagy akár a gyülekezetünk életében, igen, ez van. Pótszerekkel próbáljuk pótolni azt, amit valódi kellene felmutatnunk. Na most egy kicsit, hogy reálisabb legyen, kicsit menjünk a mélye, evezzünk. Ugye? Volt-e már olyan az életedbe, hogy valaki melléd ült, és azt mondta, jaj, de jó, itt melletted, olyan békesség árad belőled. Vagy volt-e olyan nyomorult ember, amelyik, hogy oda mentünk egy pár vigasztalásra, azt mondja, érzem, hogy a szeretet árad magából. Voltak-e ilyen megtapasztalásaid? Volt olyan, hogy érezted, hogy az a pénz ottan szinte viszket nálad, kikívánkozik, annak menni kellene. És akkor voltál a legboldogabb, amikor adni tudtál. Nehogy azt hisz, hogy ez természetes dolog, ezt nem lehet megjátszani. Ez az, amikor Isten munkálkodik az életünkbe. Mert más emberré formál minket. Nem akarok elébe menni a dolgokra. És jobban van, mint ahogy én mondom. Ilyen azt mondja. Pál nagyon jól tudta már, hogy aki kérte és megkapta a Szent Lelket, abban valami sajátos módon kezd kiábrázolódni Jézus. És ezt a sajátos módon való kiábrázolódást keresi Pál az efézusiakon, és nem találja. Beszélnek Jézusról, hisznek benne, de nem hasonlítanak rá. Értjük ezt? Hogy ez mit jelent? Más beszélni Jézusról, és más hasonlítani Jézusra. Ha valaki veled találkozik, akkor azt mondja, ó, Sanyikám, látom, hogy te egy jó ember vagy. Fogsz örülni neki? Na, őszintén legyünk, örülünk neki. Igen, valaki nekünk azt mondja, hogy jó embernek vagyunk, örülünk neki. Hát, jobban örülnék neki, hogyha nem azt mondja, hogy talán Krisztus olyan lehetett, mint amilyen te vagy. Ennek jobban örülnénk. Én szerintem. És pedig úgy kellene, még ha ki sem, de nem szokták ezt kimondani, és soha senki nem mondja ki, de megérzi, és az ragaszkodik hozzánk. Volt-e már olyan, hogy házi közösségbe úgy csalogattatok be embereket, hogy nem mondtátok neki, hogy jöjjön oda, hanem egyszer csak megjelent? Volt-e olyan, hogy valakinek nem mondtátok azt, hogy imádkozzál, mert tudtátok, hogy ateista szerencsétlen, és ezt ágába sincs imádkozni, csak ott van a férje, és hát most mit csináljon, ő is oda lejött, és szívességből csinálja az egészet. És egyszer mi történik, amikor a közösség elkezd imádkozni, ő is imádkozik. Éltetek már át ilyet? És volt olyan, hogy valaki az elmegyógyintézetbe zárta a lányát, és amikor szembesítettük, hogy mit tett, akkor elsírta magát, összeroppant, átadta az életét Krisztusnak, bocsánatot kért, megbánta, és helyrehozta azt, amit elrontott. Teli van az életünk bizonságtétele, nem a mi jóságunkról, hanem Krisztus cselekedetéről. Ezek azok a bizonságtételek, amelyek a mennybe is föl lesznek oda írva. Mert amit magunk kezdeményezünk, az magunk megtehetjük bármikor. De amit ő előre elkészített jó cselekedetekbe járat minket, azért, hogy ő dicsőítessék meg. Mindig az a cél, akár mit csinálunk, akár mi történik, az ő dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus semmit nem tett a maga dicsőségére. Mindent az Atya dicsőségére cselekedett. És ő rámutatott. Egyszerűen áttanulmányoztam az Új Szövetséget, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen Istenről szól. Nem Jézus Krisztusról. Jézus Krisztus mindig az Atyáról beszél, és ő rámutat. Akármit mond, mindig ő van a középpontban, és az ő dicsőségét keresi. Na most, ha mi bennünk valamit ő cselekszik, az Isten Szent Lelke, aki maga Jézus Krisztus, akkor nyilvánvalóan az Atya dicsőségét keresi, és ő fog megdicsőülni. Folytassuk tovább. Ezt a Krisztushoz való hasonlóságot keresik sokan rajtunk is, és nem találják. Persze talán nem is tudják, mit keresnek, csak keresik. Ezt keressük mi magunk is egymáson, sőt önmagunkon is. Ezt az egészen sajátos módon való hasonlítást Jézusra, Krisztus kiábrázolódását bennünk, közöttünk. Nos, ez az, amit csak a Szentlélek által kaphatunk meg. Jézus és a benne hívő ember egymáshoz való viszonya lényegileg változik meg úgy, valahogy, hogy ezentúl nem egymással járnak, találkoznak, szétválnak, hol együtt vannak valahol, hol nem, hanem egymásban vannak. Ez megint egy nehéz dolog. Mi az, hogy egymásban vannak? Tulajdonképpen az emberek kapcsolatában tudjuk úgy élni az életünket, hogy semmi közünk a másikhoz. Tudunk, még családban is előfordul az, hogy szinte nem tudja egyik a másikról, hogy mit csinál, és egy külön életet él. Na, ebben az esetben ez egy elképzelhetetlen dolog. Mert ha ugyanaz a Szentlélek van te benned, ha ugyanaz van te benned, akkor most bocsánat, dugva a füledet, Bruno, akkor a vezetőség egyetért. Mert ugyanaz a lélek van benne. Akkor nincs vita. Akkor azt mondja a Szentlélek, hogy neked is, neki is az, hogy ugye, ha mégis van differencia, akkor vizsgálja meg magát mindenki egyen-egyenként, mert valahol hiány tünetek vannak, hiányzik a Szentléleknek a bennünk való lakozása, mert nem adtuk át magunkat teljesen, és valahol becsaptuk magunkat. Ilyen is van. Elhiszük magunkról, hogy van, és közben nincs. Olyan nincs, hogy valakinek nincsen, és mégis van, de olyan van, hogy elhiszük magunkról azt, hogy nálunk minden rendben van. Tehát az alapállás, a Szentlélek egy és ugyanaz, te benned. Itt nem lehet különbség. Nagyon könnyen ki lehet szűrni, hogy ki az, aki nem tartozik, akiben nincsen Szentlélek, nagyon könnyen ki lehet szűrni azt, hogy egy gyülekezetben hányan van, ki ellen van, miért vannak ellenségeskedések, miért vannak vitatkozások, miért vannak háborgások, stb. Na hát arról már nem beszélek, hogy gyűlölködések és stb. Azért, mert hiányzik a Szentlélek. Ahol Szentlélek van, nekem nem mondja senki, hogy ott lehet gyűlölködés, vagy harag, vagy békétlenség. Ilyet nem mondjatok, mert az nem tulajdonsága a Szentléleknek. Az ami, aki bennünk van, és akivé formál bennünket, az vagyunk mi. Hogyha békesség, öröm, háladás, stb. Van bennünk, akkor Szentlélek van bennünk. Ilyen egyszerű. De ha folyton semmi se jó nekünk, ha vitatkozunk, ha megpróbáljuk fölkerekedni a másikon, és okosabbak lenni, akkor az nem a Szentlélek munkája. Azok mi vagyunk. És az nem jó. Mert a gyülekezetet szeretnénk egyéteni. Mi? Lehetetlenség. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy legyenek egyek. Én azért könyörgöm, amiképpen mi egyek vagyunk. Amiképpen mi egyek vagyunk. Az pedig eléggé szoros kötelék. Azért gondoljatok bele, hogy az Úr Jézus és az Atya egy, az milyen kötelék? Már pedig arról van szó, hogy minékünk is olyan egynek kéne lenni, mint amilyen kötelék ő közöttük van. Ez amint a házasság. Krista nem véletlenül mondta, csak úgy mondom, hogy a házasság olyan, hogy egységbe kell lenni. Mert nem, akkor fölrobban az egész. Nem? Ez az igazság. Tehát ezek a kötelékek, amik összekötnek bennünket, a szeretetnek a köteléke kell, hogy legyen, és abban bizony egynek kell lenni, és még ha nem vagyunk is néha, akkor is kötelességünk átgondolni, hogy vajon jól gondoltuk-e, vajon jól csináljuk-e, vagy pedig nekünk kell engedni és változtatni azért, hogy a Szentlélek be tudjon jönni, mert különben nem jön be, és be, csak nyilván, ha megüresítjük magunkat, mert egy teli pohárban nem lehet vizet önteni, tehát nyilvánvalóan meg kell üresíteni magunkat, és ebbe a megüresített szívbe jöjj Szentlélek, és behívjuk őt. És amikor bennénk jön, akkor mi fogjuk tudni, hogy ő az. Nem tévesszük össze senkivel se. Olyan békesség árad el bennünk, hogy az tőlünk akár lehet, ezért, akárhol egy világháború is, az se érdekel minket, mert akkora békesség van bennünk, hogy az a békesség, az mindenen felül való. Azért mondta az Úr Jézus, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ. Folytassuk tovább. A Szentlélek ma is éppen olyan jelenlévő és ható tényező, mint az apostoli korban. Ilyen az, amikor élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor a Szentlélek által annyira él Jézus a benne hívőben, hogy a puszta jelenléte megszabadít valakit a szenvedélytől, volt már ilyen. A puszta jelenléte. Benned van a Szentlélek, és valaki leteszi a sörös kancsot, és azt mondja, ez volt az utolsó. Na, ne, ilyenkor nem kell a... Mert látom, hogy összefújt a nyál a szádba, nem ezért voltam, de ez így van. Ez így van, ez az igazság, hogy akkor le kell tenni. És hogyha mi olyanok vagyunk, hogy bennünk lakik a Szentlélek, és mi már régóta imádkozunk az illetőért, akkor az le fogja tenni. Biztos vagyok benne. Miért? Nem a mi kedvenkért. Nem azért, mert mi olyan, annyira szeret minket, szó sincs róla, hanem le kell tenni. Mert ez miért? Mert a Szentlélek dünamis erő. Ezt sokszor hangsúlyoztam, hogy ez egy erő. Ez egy olyan hatalmas erő, akinek nem tud senki ellenállni. Lehet, hogy még itt szó lesz róla, én úgy emlékszem, valamit írtam. Na, minden esetre felolvasom. Mi is ezt keressük, és a világ is ezt keresi bennünk, mennyire tudjuk felmutatni Istent a mi hétköznapi életünkön keresztül. Igyekezzünk legalább a mi körülményeink életlehetőségeink között felmutatni a léleknek, Istennek a bennünk lakozását, az általunk való működését a világban. A Szentlélek eljövetelével tehát megvalósult a hívők egysége. Honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk, hogy egy gyülekezetbe, hogy a Pál apostol idejébe megvalósult ez az egység? Egyszerű pedig. Azt mondja, megteltek mindnyájan Szentlélekkel. Kész, vége. Már megvan az egység. Ha most az történne, hogy itt tüzes nyelvek ülnének ránk mindenütt, és betöltekeznénk Szentlélekkel, miért ne? Hát, ha, ugye, ne legyünk már hitetlenek. Miért ne lehetne? Istennek semmi se lehetetlen. Akkor köztünk olyan tökéletes egység lenne, hogy amikor kimegyünk az utcára, akkor is egységben lennénk. Ez a Szentlélek munkája. Ő az egységet munkája, és véghez is fogja vinni. Nem akarom azt mondani, hogy minden áron. De így van. A Szentlélek valóságáról csak belső lelki átélés, hitbeli élmény által győződhet meg valaki. Mi az, ami megvan az új szövetségi gyülekezeteknek, és ami nekünk nincs meg? Mi az, ami? Azoknak a gyülekezeteknek megvolt, és nekünk nincs meg. Mondjatok valamit. Mi az? Egyáltalán maga az a tény, hogy lehet különbséget tenni 2000 évvel ezelőtti gyülekezet és a mai gyülekezet között? Én csak két igét mondok. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És az Istenben a változásnak árnyéka sincs. Akkor ezek után van különbség? Nincs. Megtörténhet mindaz ma, ami igen, ezt majd a teológián is mondjátok el, jó? Jó. Na, ez a lényeg, hogy Jézus Krisztus ma is ugyanúgy működik mindenben, gyógyulások, halottak feltámadása, azt hiszitek, hogy nem? Hány olyan betegről tudok, akikről már lemondtak az orvosok, és mégis éltek tovább. És persze hitben, és Jézus Krisztusnak adtak dicsőséget. Igenis, Jézus Krisztus ma is mindent megtehet, amit 2000 évvel ezelőtt. Ez a mi küldetésünk, testvérek. Ha nem ezt hirdetjük, akkor mit hirdetünk? Hogy 2000 évvel ezelőtt igen, de hát azért most nem. Azért most annyira nem. Ugye? Hát azért ne legyünk olyanok. Hát például volt egy lelkipásztor, azt mondta nekem, hát ez körülbelül olyan, mint hogyha most is ilyen tógába járnánk, mint a apostolok, ilyen fehér, hosszú tógába. Mert hogy ilyen maradi, az a maradiság. És hát tudod mit? Én úgy érzem néha, hogy felöltözve is mezítelenek vagyunk. Mert lelepleződünk. Ha valakiben benne van a Szentlélek, akkor annak világossága is van. Akkor az látja a másik embert, és tudja az, hogy nem belelátó, hanem látja, hogy milyen indulatok vannak benne. Mert a Szentlélek nem hagy minket tudatlanságba. Ő azt akarja, hogy mi minden felől tudjuk, azért, mert mi szolgálók vagyunk, szolgáló lelkek vagyunk, akik azért küldettünk ide a földre az Isten szent lelke által, hogy egymásnak szolgáljunk, és bemutassuk az Isten dicsőségét és hatalmát közöttünk, városunkba, családunkba, munkahelyen, és mindenhova, ahova helyez az Isten. Hogy az Isten ma is ugyanaz, aki volt. Ez a küldetésünk. Olyan valóságos erő, lelki-szellemi erő ez, amelyik lehatol az emberi lélek titokzatos mélységeibe, megragadja, átformálja és maga szolgálatába állítja az ember ösztöneit, vágyait, érzéseit és indulatait. Olyan változás munkál ki az emberben belülről, hogy az ige szerint egyenesen isteni természet részesévé teszi az embert. Mivel, hogy most igét mondok, mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Itt van egy fontos dolog. Ennélkül nem tudjuk kikerülni a romlottságot. Tehát az isteni természet részesének kell lennünk, hogy a romlottságból ott kikerüljük, hogy nehogy belakadjunk. Mert el tudunk bukni benne. Az egy külön tanulmányt érdekel, hogy el tud-e egy hívő bukni. Hát, hogyha azt mondja, nem, akkor már elbukott. Úgyhogy tovább nem is kell ragozni. Tehát itt a lényeg, hogy azért kell isteni természetnek részesévé lennünk, mert az emberi természet alkalmatlan arra, hogy a romlottságot kikerüljük, mert sőt, olyan, mint a szivacs, szívja a gonoszságot az emberi természet. Minden rosszat, gonoszságot szív magába, mint a szivacs olyan. Na most ez hogy lehet kikerülni? Levetem. Azt mondja, vessétek le az óemberi természet, ne haragudjatok, lehet, hogy nektek sikerült, nekem nem. Tehát ez van, ez az igazság. Most miért hazudjunk egymásnak? De viszont az igaz, hogy ahol az isteni természet erősebb, és ahol hagyom, hogy az isteni természet átformáljon engem, ott egyre kevesebb lesz, egyre egy kisebb súlya lesz az emberi természetnek, kevesebb ereje lesz, és több erő lesz az isteni természet. Tehát nem úgy történik a megüresítés, hogy én most elhatározom, mint a fogyókúrások. Most elhatározom, hogy nem ezen zsírosat, meg ilyesmit, tehát olyan kövérek lesznek, hogy az csak, na de mindegy. Szóval lényeget így nem lehet közelíteni. A Szentlélekhez úgy lehet csak közelíteni, hogyha azt mondom, hogy téged engedlek egyre inkább, hogy bennem növekedjél, és akkor te majd kiszorítod belőlem azt, ami nem jó. Ez a gyakorlat. Én így élem át. Lehet, hogy ti másképp, de akkor tanítsatok meg, hogy hogy kell csinálni. De én szeretnék a magam gonosz természetétől megszabadulni, és szeretnék isteni természet részesével lenni. ha van még egy kis türelmetek, még van, jó? Azt mondja. Aki azt mondja az ige, János 14:12, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál. Ez is annyira beteljesedett, mintha maga Jézus sokszorozta volna meg önmagát tanítványaiban. Értjük ezt? El tudjuk, mit mondott az Úr Jézus? Tegyetek hívővé embereket? Tessék mondani nekem, van ilyen az Új Szövetségben, hogy tegyetek hívővé valakit? Köszönöm. De az, hogy tegyetek tanítványokká, olyan van. A tanítvány viszont egy kettős dolog. Egy az, hogy akkor már én tanítvány vagyok, tehát azt jelenti, hogy Krisztus tanítványa vagyok, mert csak akkor vagyok alkalmas arra, hogy másokat is tanítványokká tegyek. Tehát elsősorban nekem kell megváltozni, nekem kell olyanná lenni, mint Krisztus természete, ahhoz, hogy mások nem én fogom vezetni Krisztusot. Ő látja meg rajtam a változást. És ő látja meg rajtam a Krisztus, hogy mihez, most nem olyan vagy, mint amilyen voltál. Ugye, feleségemnek mondták, azt mondták neki, hogy te nem olyan vagy, mint amilyen voltál. Hát amilyen volt, azt mindenki tudta. De amikor megváltozott, az egy nyilvánvaló dolog lett. És akkor a rafináltak voltak, a rokonokról van szó. Nem azt mondták, hogy na és mi volt ez a változás? Az a szájukon ki nem ejtették, mert nagyon jól tudták, hogy mi volt ez a változás. De hanem szép halkan, csöndben, mint tudomásul vették, hogy ő megváltozott. Hát, ő tudja, mert akinek szükség, mert aki érzi a szükséget, akkor az oda megy, ahol azt, ami neki nincsen, megkapja. De ha valaki nem érzi ezt a szükséget, az sem a családtagjánaktól nem fogja elvárni, és sem pedig a gyülekezettől, senkitől se, hogy ő is megkapja azt az örömöt, békességet, stb. Szeretetet, amit tette ezt a változást ugye, az életünkbe. Azt mondja, hát itt most már az Efézus gyülekezetről van szó, nem akarok most erről beszélni. Persze, hogy nagy szerepe van az igehirdetésnek az evangélium továbbterjedésében, de éppen ilyen nagy szerepe van annak a dinamikus hatásnak, amit a Szentlélek ereje hoz létre a gyülekezetben. A kívülállók megnyerése elsősorban nem azáltal történt, amit mondtak nekik, hanem azáltal az érthetetlen dolog által, ami egyszerűen történt a gyülekezetben. Tehát valami történt a gyülekezetben, bocsánat, ez biztos, hogy én vagyok. Ne törődjetek vele. Mondd meg, hogy magamon kívül vagy. Illetve, köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát, azok, akik látták a gyülekezetet, azok azt látták, hogy a hívők életének ereje megváltozott. És részesülni akartak ebben az erővel telített életben. A hívőkkel való érintkezés következtében bejutottak a Szentlélek erőterébe. Mint egy lelki mágneses térbe, még mielőtt akár egy szót is hallottak volna. Ez nagyon fontos. Bejön valaki a gyülekezetünkbe, megérez valamit. Egy alkalommal olvasunk? Az, hogy leborul, és imádja Istent, hogy közöttetek lakozik az Isten. Mi is ezt várjuk, hogy aki ide bejön, ha nem is leborulva, de szívébe leborulva minden esetben imádja az Istent. Hogy találkozzon itt. Ne velünk találkozzon, de ha velünk is találkozik, nem mi ránk figyeljen, hanem a bennünk lakó Krisztusra. Mert neki arra van szüksége, nem ránk. De megkaphatja, mert ha vágyja a szívébe, akkor meg is fogja kapni. Nincs olyan, aki ha kér, nem kap. Hát persze jót kell kérni. Utoljára ezt szeretnék még egy dolgot itt elmondani. hogy Szentlélek áttüzesítő ereje nélkül a legtökéletesebb igehirdetés is csak emberi produkció, a legjobban organizált gyülekezet is csak egyházjogi szervezet, a legáldozatosabb buzgolkodás is csak emberi erőlködés. Hát sajnos azt kell mondanom, hogy amen. Itt a vége. Igen, amen.